Intermed.
A hagyományos bankrendszer és a kriptovaluták, valamint az általuk kezelt pénzeszközök közötti egyik legfőbb különbség, hogy míg az előbbinél szigorú ügyfél azonosítás után nyithatunk számlát, addig az utóbbi esetében pár kattintással akármennyi számlát, vagyis úgynevezett tárcát hozhatunk létre. Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa alapítója szerint ennek ellenére számos területen még mindig a hagyományos megoldáshoz ragaszkodnak a felhasználók, miközben szerinte sokkal kézenfekvőbb, hogy blokkláncon, vagyis a technológiát kihasználva bonyolítsunk le különféle tranzakciókat. Marosi Viktor interjúja.
Azokból, amiket eddig mondtál, amiket eddig végigelemeztünk, abból nekem az jött át, hogy el fog tűnni egyszer csak a hagyományos bankrendszer.
Én nem gondolom, hogy el fog tűnni. Nyilván a decentralizált világ teret fog hódítani, mert teret kell, hogy hódítson magának, hiszen rengeteg olyan dologba használjuk még a hagyományos bankrendszert, amiben elavult és sokkal kézenfekvőbb, hogy blokkláncon, tehát a technológiát kihasználva alkalmazzunk megoldásokat. De hát most még nem ismeri ezt ennyire a világ, nincs benne tapasztalat, a félnek tőle, de ez nagyon gyorsan meg fog változni.
Az, ami a változást generálja, az hol fedezhető fel? A hagyományos bankrendszerben, vagy a kriptovaluta világában?
Szerintem, ami a katalizátora ennek, és ami fel fogja gyorsítani ezt az átalakulást, azok a területek, ahol komoly problémák vannak. És erre talán most a legaktuálisabb példa, ami tavaly történt Oroszországban, hogy lekapcsoltak egy ekkora országot, ami elég nagy, hiszen a világ legnagyobb országa. Ennek egy jelentős részét lekapcsolták a SWIFT rendszerről, lekapcsolták a bankrendszerről, és nem működött a gazdaság. Na most ilyen helyzetben mindenféle viccet félretéve 5 perc alatt át lehet állni a decentralizált világról, hogyha az ember tudja, hogy kell használni. És erre egyébként nagy vállalatok is példák, tehát akár gyógyszergyárakat említünk, akik beszállítói a orosz piacnak, azoknál ez egy komoly problémát okozott, meg kellett oldani azonnal, és erre ott volt a decentralizált blokklánc technológia, ahol tényleg egy pár napon belül megoldották, hogy minden probléma nélkül szabadon tudjanak pénzt utalni a orosz partnerek között. Aha. Úgyhogy egy ilyen helyzet azért...
Ez nem volt megbélyegző gazdasági cselekedet? Az, hogy valaki kikerülve a hagyományos bankrendszer, mivel lekapcsolták a SWIFT-et, ezért elkezdtek nyilván egy alternatív módot, de ez nem
ez
volt
egy teljesen legális elfogadott módja a gazdaságban, tehát azért azt tudni kell, hogy azok a nagy amerikai bankok, akik a lakosságot lebeszélik ennek a használatáról, azok egymás között használják, mert sokkal hatékonyabb, olcsóbb, gyorsabb, kényelmesebb, és nem utolsó sorban biztonságosabb, mint a hagyományos bankrendszer, úgyhogy ők egymás között ezt nyugodtan használják. Egyébként nagy vállalatok a világban használják egymás között. Nem, ez egy teljesen normális helyzet volt, ebből semmilyen jogi probléma és sértődés semmilyen oldalon nem volt.
A biztonságot az már annyiszor mondtad, és szeretnék, ha már kockás füzet van előttünk lélekben, akkor azt a biztonság alatti gondolatjeleket szeretném kitölteni. Szóval mi az, ami mondjuk egy átlag ember életében biztonságot jelentett a kriptovilágban?
Igen, nagyon félrevezető lehet, sőt nagyon veszélyes kijelenteni ezt a biztonság dolgot. Persze mi megtesszük gyakran, de hozzá szoktuk tenni, hogy ez abban az esetben igaz, amikor az ember maga biztos és pontosan tudja, hogy mit csinál, és tudja, hogy kell használni. És ezt tudomásul kell venni, hogy akinek ebben nincs tapasztalata, nem látja a teljes rendszer működését és a teljes rendszer logikáját, annak rengeteg olyan kockázatot rejt, amit a hagyományos bankvilág nem, mert azt ismerjük, úgyhogy ez sem igaz, hogyha így kitesszük, hogy a decentralizált világ biztonságosabb. Az, hogy ha jól használjuk, akkor igenis biztonságosabb, hiszen nem lehet manipulálni az adatokat, nem lehet belenyúlni, rengeteg emberi hiba tényezőt kizár a rendszerből, és nincsen annyi lépcső benne, ahol minden egyes lépcsőnél ott van a hibázás lehetősége. Azok az informatikai rendszerek, amiben a hagyományos bankokat használjuk, azok zártak. Minden egyes intézmény a saját zárt szoftver készletét használja, nem tudjuk, hogy működnek, az viszont tény, nyilván ebből nincsenek újságcikkek, meg nem teszik ki az óriás plakátokra, de heti, havi rendszerességgel történnek olyan szoftverhibák ezeknél a bankoknál, ahol súlyos dollármilliók tűnnek el, vesznek el.
Ó,
de hát ez erről...
Hova?
Hát ennek sok lehetősége van, de mondjuk az egyik legáltalánosabb, hogy hacker támadás ér egy bankot. Aha. Most nem akarok magyar banknevet mondani, azt gondolom, hogy nem is nagyon van itthon kivétel, de konkrét esetet is tudok. Nyilvánvaló, hogy az adott pénzintézet nem fogja meghirdetni a esti tévéműsorban, hogy igen, de hát ezek megtörténnek, ezeket nyereségbe vissza kell termelni, amit viszont az ügyfelek fizetnek ki. De hát ezek be vannak kalkulálva, ezek abszolút rendszeres helyzetek, akár a bankkártyás csalások, amiknek bizonyos típusainál a bank az felelősséget vállal érte. Magyarul, aki bizonyos típusú csalás, bankkártyás csalásnak az áldozata, ott a bank jót áll ezért. Azt a bank kifizeti az ügyfélnek, de azt a bank abból a nyereségből fizeti ki, amivel megskalpolja a szolgáltatásai a piacon.
Most egy picit olyan, mint egy hagyományos bankrendszer ellen beszélnie, mert hogy pont ezekre hívott, vagy ez van igazából, én nem is gondoltam van, hogy ez ilyen gyakori. Szóval nyilván engem is szerintem, ilyen.
Szerintem, aki a bankszakmában dolgozik, annak már ez fel sem tűnt. Tehát az, ott ez teljesen normális, hogy történik egy ilyen. Nyilván küzdenek ellene, irtózatos pénzeket költenek a küzdelemre. Hihetetlen csapatok dolgoznak azon, hogy biztonságosan működjön, hogy azt a biztonságot mindig felülvizsgálják, karbantartsák, amikor probléma van, akkor rengeteg IT security cég száll be a probléma megoldásába. Hát ezek óriási problémák, mert ilyen egyáltalán nincsen a decentralizált világban.
Mikor jön el az az idő, amikor egy kormány például elkezdheti a decentralizált rendszeren működő pénztranzakciókat ellenőrizni?
Az a helyzet, hogy technológiai lehetősége az egyelőre nincs, és nem is fognak eltűnni azok a rendszerek, ahol képtelenség technológiai korlátokat betenni hatóságilag. Mondhatják azt, hogy ez tilos, és akkor hát ez pont úgy tilos, mint az 50-es táblánál tilos 200-zal menni, de hogyha te beülsz egy 500 lóerős autóba, akkor tudsz menni 200-zal, de tilos. De nyilván azt nem tudod megindokolni, hogy miért kell neked 200-zal menni, viszont hogyha te az ilyen halás küszöbén vagy, és ez ad lehetőséget ahhoz, hogy te olyan értékeket mozgassál, hogy ne halljál éhen, akkor nem fog érdekelni, hogy ez tilos vagy nem tilos. Olyan törvényeket pedig nem okos behozni, és többségében talán el is szokták kerülni, amit nem lehet betartatni.
Akkor most már beszéljünk erről a kockás füzetről és a hagyományos bankrendszer előnyeiről. Szóval mi az, ami például még nálad is, mint kriptoanalista, a hagyományos bankrendszer előnyeit mutatják?
Hát szerintem végigmehetünk a történelembe, hogy amikor megalapultak a bankok, akkor mire használták őket, és hogy használtuk, azért vannak olyan tradíciói, hogy ugye nem minden pénzünk áll befektetésekben, és nem az a legokosabb, hogyha otthon a szekrénybe tartunk mondjuk 2-3 millió forintot, mert betörhetnek, az tök jó, hogyha a bankba erre vigyázunk. Erre szerintem abszolút alkalmas. Vannak fontos banki szolgáltatások, egyébként meg az átutalásnak is ott van a helye egy csomó helyzetben. Viszont amire ma használjuk a bankokat, gondoljunk bele, ez egyébként szerintem a legtöbb embernek meg se fordul a fejébe, hogy amikor elmegyünk vásárolgatni, akkor ugye milyen kényelmes, hogy nem készpénzt használunk, hanem kártyát használunk.
Igen.
Ez tök kényelmes. De hogy ez mennyire drága, arra nem szoktunk gondolni, mert azt általában azt hisszük, hogy nem mi fizetjük ki. De hát a Visa-nál is, meg a Mastercard-nál is ott általában 2%, vannak helyzetek, amikor még ennél is több 3-4% minden egyes vásárlásnál, amit levesz a szolgáltató. Tehát ez a hagyományos pénzrendszernek a működése, amikor te bemész a közértbe, és megveszed az üdítőt meg a kenyeret, akkor abból 2%-ot kifizetsz azért, mert kártyával fizettél. Na persze, ezt a közért fizeti ki, csak ne gondoljuk azt, hogy ez nincs beépítve az árakba. Mert egyébként azon az oldalon, meg az, hogy ők készpénzt fogadnak el, annak is költsége van, hiszen a készpénzeket mozgatni kell, ugye arra cégek vannak, akik pénzt szállítanak, stb., annak is van költsége. Na jó, de hogyha ezt egy kriptoeszközzel tennénk meg, akkor ugyanaz az előny ott lenne, hogy én direkt a kezedbe adom a pénzt, mint a készpénzt, és nem kell pénzszállító cég hozzá.
Oké, tehát ez volt az egyik előnye. Most menjünk rá a kriptovilágra, hogy hasonló terepen maradva.
Sokkal egyszerűbb. Először is megvan az a típusú anonimitás, ami a készpénznél megvan. Ebbe egyébként bele lehet kötni, mert azért a blokkláncon tárolt adatok azok örökre beíródnak oda, ezt mindenki ellenőrizheti, hogyha valaki ismeri a címünket, akkor tudja követni, hogy milyen pénzmozgások vannak, úgyhogy ezt lehet monitorozni, a hatóságok is monitorozzák, és nyilván, hogyha egy komoly esemény van, akkor ezen keresztül fel is lehet göngyölíteni ezeket a helyzeteket. Léteznek egyébként olyan kriptoeszközök, amik direkt arra mentek rá, hogy egyáltalán ne lehessen monitorozni őket. Szokták mondani, hogy a bitcoin a bűnözők pénze, ez ma már abszolút nem igaz. Hogyha százalékosan nézzük, akkor ezred része annak, mint ami a dollár készpénz arányaiba, ami a bűncselekményhez kötődik, mint ami a bitcoinhoz. Úgyhogy ez már átalakult, és igen, az is igaz, és talán sajnos is, hogy tehát egyik oldalról sajnos, hogy születtek olyan kriptoeszközök, amik viszont alkalmasak arra, hogy mindent elrejtsenek, és a bűnözők pénze legyen. Ez a része sajnos, az a része viszont szerintem nagyon nagyszerű, hogy a technológia erre is lehetőséget adott.
Vidákovics Attilát, a Mozaik Alpha alapítóját hallották. A bitcoin árfolyama egyébként 3%-ot esett az elmúlt pár órában, 23.707 dollárra, az Ethereum pedig 1,5%-kal gyengült 1.657 dollár 41 centig.